A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Sárközi Mátyással, íróval, publicistával, az Inforádió londoni tudósítójával, és egy új könyvről beszélgetünk, ami Sárközi György édesapád életútjáról, életpályájáról szól, és éppen ott tartottunk, idéztünk Molnár Ferenc leveléből, nagyapád Molnár Ferenc leveléből, amit Sárközi Márta és Sárközi György házasságakor írt. Az az érdekes, most visszatérve Sárközi György életútjára, hogy hát nyilván nem a házassággal összefüggésben, hanem a történelmi időkkel párhuzamosan, de egyre komorabbá válik az ő hangja és az ő stílusa. A lírától el is távolodik, ugye regényen, egy nagy regényen dolgozik, illetve hát mondhatni, hogy a konzervatív, mélyen katolikus beállítottságú költőből egyre harcosabb publicistává válik. De igen, itt már ugye a 30-as évek
37
közepén
körül
járunk,
vagyunk, igen, amikor ez kialakul. Ugye már 35-ben lett a Válasz szerkesztője, a Sznobok és Parasztok összehangulását kellett megvalósítani ennél az irodalmi folyóiratnál, és és erről sokat ír, hogy a szekér már szinte szétesett darabjaira, és akkor jött Sárközi, és összerakta a szekeret, és egy olyan folyóiratot csinált a Válaszból, amelytől ugyan a szép szó köre riadozott, és nem nagyon publikált benne, de azért voltak bizony urbánus szerzői a Válasznak, mint például akár a formabontó Szentkuti Miklós, és a baráti társaságban én magam is emlékszem, hogy Ignótusz Pál ott ült a Nyúl utcai házban, hátul a kertben, és kellemesen beszélgetett. Akkor is, hogyha a Választ nem nagyon szeretne.
De most volt egy ilyen szándék egyébként a Válasz szerkesztésekor, vagy akár édesapádnak volt egy ilyen határozott szándéka, hogy kapcsolatot épít, vagy hidat ver a népírók és az urbánusok között?
A legnagyobb mértékben hídverő akart lenni. Nem rajta múlt, hogy az urbánusok nem mentek bele ebbe a játékba könnyedén, és...
Pedig hát bocsáss meg, hát édesanyádnál még ugye vacsorák is voltak, külön menüvel, ugye volt a Válasz vacsora estek, ahol a népi írók jöttek, és ott többnyire pörkölt volt, meg gulyás, és aztán ugye volt a hétfői csoport, ez a bizonyos hétfői csoport az urbánusoknak, ahol meg hát inkább a nemzetközi konyha fogásai voltak. Igen. Tehát még ilyen tekintetben is volt egyfajta kapcsolatépítés.
Urbánusok és a népiek a galuskával, Beres Péter bácsi csizmába, és így tovább. Az is érdekes, hogy Féja Géza még azt se szerette, hogy apám bevonja a paraszt őstehetségeket, azokat a népírókat, akik a semmiből jöttek, mint Veres Péter vagy Darvas József, mert azt mondta, hogy olyan madár nincs, hogy valaki kiugrik egyszerűen eke mellől, eke szarva mellől, és író lesz. Pedig hát Veres Péter igyekezett műveltebb lenni mindenkinél a maga tudálékos módján. És például József Attila nem publikált a Válaszban, és távol tartotta magát a Választól. Egyszer volt egy rádióműsor azokban az időkben, amikor Csészabó László volt a rádió irodalmi osztályának a vezetője, amikor Sárközi György és József Attila együtt olvastak fel, méghozzá élőben, a rádióban verseikből. És József Attila haláláig meg volt sértve, hogy itt valami szándékos furfangosság történt, mert elmaradt ez a felolvasás. Ugyanis abban az időkben, ha vihar vonult át Budapest felett, akkor leállították az adást, viharszünet volt, nehogy belecsapjon a villám a Lakihegyi nagyadóba. Úgyhogy egyszerűen mondták, kedves hallgatóink, viharszünet, és József Attila és Sárközi György hazamentek anélkül, hogy felolvasták volna a verseket. De hát például, hogy József Attila akkor még ugyebár a kommunista pártnak is hatása alatt nem volt kész arra, hogy egy olyan labban publikáljon, amely végeredményben maga is baloldali volt, ha mindent összeadunk. Hát apám ugye, hogy nem, egy városi polgár család gyermeke, sőt kispolgári szülők gyermeke, a felemelését a agrárproletariátusnak egy olyan országos feladatnak tekintette, hogy ha ez nem történik meg, akkor az ország el van veszve.
Ez az érdekes, én tulajdonképpen amíg a könyvet olvastam, folyamatosan ez járt az eszembe, hogy egy zsidó kispolgári családból származó fiatalember, mert ekkor még azért fiatalembernek mondható édesapád, hogyan jut el a szegény parasztság érdekeinek képviseletéig, és egyáltalán a népírók mozgalmának a frontemberi pozíciójáig?
Ez egy különös életút, és bizonyos, hogy egyes barátok segítettek abban, hogy megismerje a magyar valóságot. Akkor még becsületes Erdei Ferenc és Szabó Zoltán, és ezért indított el a Ateneumnak a nagy, régi, konzervatív, gazdag könyvkiadónak a égisze alatt a falukutató sorozatot.
Ez volt a Magyarország felfedezési sorozat.
Ebben nem is jelent meg az Ateneumnál több, mint három. A kulcs művek azok inkább a Cserépfalvinál jelentek meg, mint a Tardi helyzet. De hát ők voltak azok, akiket Gömbös Gyula látni akart, és Zilahi a szép új rózsadombi villájába, Zilahi Lajos meghívta Gömbös Gyulát a népi írókkal. Gömbös Gyulának voltak ilyen Mussolini fasizmus példájára kialakult gondolatai, hogy valamit kell tenni a szegény sorsú proletariátus felemelésére, és akkoriban írt egy nagyon szép eset is Sárközi, de amellett egy érdekes tanulmány jelent meg a Nyugatban arról, hogy hát milyen szörnyű az agrár proletariátus helyzete, hogy a tüske megy a talpukba ezeknek a vezitlábasoknak, és hát először azt kellene, hogy legalább egy félretaposott sarkú cipőjük legyen, és aztán kell majd a fejekről gondoskodni, hogy azokkal mi legyen, és gondolkodni. De ez egy érdekes cikk volt. Most minden esetre ő nem volt jelen ezen a találkozón, de ott volt Móricz Zsigmond, ott volt Illyés. És Móricz Zsigmond, hogy sokkolja Gömbös Gyulát, felolvasta egy paraszt heti étrendjét. Hétfő krumplileves, kett krumplileves, szerda grízes tészta, csütörtök krumplileves, és hüledezett Gömbös Gyula, hogy hát ez milyen szörnyű. Nem tudni, hogy Gömbös Gyula mit csinált volna, ő is fiatalon meghalt betegségben, aztán vesebajos volt, vagy valami ilyesmi. De nem hiszem, hogy ellenállt volna a fasizmus rosszabb műfajú áramlatainak, és egy nagy magyar társadalmi reformátor lett volna, vagy reformer. Szóval mindestére meghallgatta a népírókat. Ez egy különös és nagy port felvert találkozó volt a népiek és a miniszterelnök között.
Ugye az tény, hát ez most már irodalom történeti tény, hogy a Válasz azért a népírók mozgalmának a fóruma, vagy egy nagyon fontos kiadványa, lapja volt. De az is érdekes, és ez is kiderül az általad írt életút könyvből, hogy közben azért folyamatosan támadások érik a Választ, és személyesen a Választ szerkesztő Sárközi Györgyöt, mondván, hogy a Választ nem lett volna szabad egy zsidóból keresztényé vált emberre bízni. Idézed a könyvben Tatai Sándort, a későbbi háború után kétszeres József Attila díjas és Kossuth díjas írót, aki azt írta, hogy a valóban életes országépítő munkát nem lehet olyan környezetben kifejteni, ahol egy vagy két zsidó állandóan jelen van. Hát ez elég éles támadás a Válasz ellen, igen, és személyesen igen, Sárközi György ellen.
Tatai antiszemitizmusa az nagyon rányomta a bélyegét az ő köreire, és megjelent ez a nagyon ronda cikke. Apám válaszolt rá nagyon szépen, és megmagyarázta, hogy mi a helyzet, és a választ Matolcsi Mátyás nem közölte le. Érdekes, hogy ezt olvastam az első komolyabb tanulmányban, ami megjelent a Válaszról, még mielőtt Széchenyi Ágnes foglalkozott vele, a K. Nagy Magda írt egy könyvet, és idézi ezt a levelet, amit ő talált meg, és nagyon fontos levél, amit a Tatai írt, és amit aztán apám megválaszolt, és nem meri beleírni, hogy Tatai Sándor, hanem N.N., mert azokban a időkben egy nagy kossuthdíjas íróról nem lehetett megírni, hogy milyen antiszemita volt, és milyen elvetemült, és hogy milyen káros, hanem N.N., pedig az eredetiben a neve szerepelt, és nem N.N.
De minden esetre rövid idő után aztán a válasz meg is szűnik, és valamilyen formában azért a kelet népe folytatja, amit a válasz
elkezdett. Igen, így is folytatta, és akkor már nagyon erős a hitleri fasizmus nyomása. Egyébként még bírói perre is sor került. A válaszköre ugye a márciusi frontot megalakította, és a Nemzeti Színház lépcseiről felhívást intézett a néphez, hogy itt valamit tenni kell, mert a magyar politika rossz irányba megy, és akkor ilyen nemzetgyalázás, meg mindenféle vádakkal néhány napos elzárásra ítélték őket. Apám megúszta egy vaskos pénzbüntetéssel, és hát 41-ben már olyan volt a légkör, hogy apám megírta ezt a nagyon érdekes versét a Higgy a csodában, hogy most már azért tényleg a költő is ürgelyükba súgja utolsó verseit, de te csak higgy a csodába. Aztán hiába hitt a csodában.
És ő valóban hitt a csodában? Optimista volt? Mert ugye 1940-ben már elveszíti a cégvezetői állását az Ateneumnál, aztán el is bocsátják, már a zsidó törvények nyomán. Igen. Az Ateneumtól. Hitt ő még a csodában akkor? Optimista volt még akkor is?
Ezek 42-43-ban. Papírok, amiket egy fiókban találtam, hogy először elvették a telefonját, mert egy zsidó nem tarthatott telefont. Aztán elvették a lakást, és a nyulucai szép Molnár villába beköltözött a gestápó. És egy lista van arról, hogy hány szekrény, és hány szék, és hány asztal van a szobában. És a családnak át kellett költözni egy közeli, úgynevezett csillagos házba, ahová a zsidókat telepítették, mielőtt elhurcolták őket, deportálták őket, előbb a gettóba, és aztán Auschwitzba. Szóval ő akkor egy ilyen budapesti hadiüzembe került, mint kényszermunkát végző zsidó, holott már nagyon fiatal korától katolikus vallású volt, és egy ismert katolikus költő, neokatolikus költő, és akkor nem azt hitte, nem volt igazából derűlátó, hanem inkább a csodában hitt, hogy valami történik, hogy ez nem lehetséges, hogy ez így menjen.
Ja, ezek már nagyon vészterhes idők, ugye 1942, 43, 44, és említetted a Higgy a csodában, meg ezt a derűs szemléletet, hogy érdekes módon Sárközi Márta feljegyzéseiből még inkább kitűnik számomra ez a derű. Például 1944-ről, kifejezetten 1944-ről, ami azért már egy elég gyászos dátuma a magyar történelemnek, ő ezt írja egy feljegyzésében, hogy bújtattam kommunistát a hátsó szobában, harmadik utast a cselédszobában, nyilast a WC-ben, zsidót a padláson, keresztényt a pincében. Nekem speciál 1944 tetszett a legjobban, írja Sárközi Márta, ebből a szempontból, mert a társaságnak minden tagja bujkált, ki ezért, ki azért, a németek elől, az oroszok elől, egymás elől bujkálni mi tudunk a legjobban Európában.
Hát anyám, ez mindenben a pitoreszk vonásokat fedezte fel, nem tudom, nyilast bújtatott, nem hiszem. De viszont tényleg nem arról van szó, hogy apám derülátó volt, csak pozitívan gondolkodott, hogy valami történni fog, mert ez így nem mehet tovább. Én ma is gondolkodom azon, hogy vajon miért lehetett egy ilyen eszes és tehetséges réteget, mint a zsidóság, így elhajtani haláltáborokba, hogy itt van ez a számomra rendkívül ellenszenves korunk hőse, Soros György, akivel találkoztam személyesen is, ő azt mondja, hogy 1944 volt az ő legszebb éve, hogy az apja milyen remekül megmentett embereket, és hogy ők is hogy átvészelték. Egész nap egy uszodában voltak, mert akkor rájöttek, hogy nem lehet őket letartóztatni, és hamisították a iratokat, és hát az apja milyen nagyszerű volt, és hát 44, hát ezt én nem így éltem meg. Mi szétspricceltünk, anyám nagyon jól meglátta a helyzetet, hogy itt ebben a csillagos házban nem maradunk. Az apám ugye már munkaszolgálatos.
Keresztül lehetett ezt vinni, hogy nem maradtok ott?
Igen, szépen egyenként kijövünk az ajtón. A nővérem az nagyon vallásos katolikus volt, őt azonnal befogadták a Slakta Margit féle szürke nővérek, beöltöztették novíciának, és ő apácaként megmenekült. A bátyámat Erdei Ferenc, a népi író, elvitte a Sziget-Szent Miklósi tanyájára, és ott, mint hagymaszedő kisbéres, vészelte át a háborút. Engem pedig kézen fogott az a leány, aki hetente egyszer Balaton Kilitiről feljött egy kosárral, és friss tejföld túrót és tojást hozott a házhoz, hogy én most nagyságos asszony a Matyikát elviszem, van már nekem egy kis törvénytelen gyermekem ott a faluban, hát azt mondom, hogy tulajdonképpen volt nekem egy másik is, azt most hozom, és ez az én kisfiam. Úgyhogy én is ott átvészeltem a háborút, minden nap minisztráltam a papbácsinak a templomban.
Hát édesapád viszont budapesti kényszermunkára került, illetve aztán a balfi munkatáborba került.
Hát ez a baj, hogy elvitték őket Balfra, még azt is túlélték néhányan, mint például Gertler Endre, a filmrendező, ugyanis ez már egy válogatott társaság volt, akik Hóman Bálintól és Sztójai Dömétől mentesítést kaptak, hogy ők nemzeti értéket képviselnek, mint neves írók, művészek, és Szerb Antal volt ott, Halász Gábor, és Weininger Antal, és sokan mások, de viszont egyre kevesebb ennivalót kaptak, és egyre több órában, napi 12-15 órában tankcsapdákat kellett ásni minden értelem nélkül, mert a tankok úgyse estek bele a tankcsapdába, de ez arra ment ki, hogy elpusztuljanak, szóval megölték őket, éhen haltak, előbb Szerb Antal, aztán Halász Gábor, és már oda hallatszottak a orosz tüzérség torkolat.
Ugye 1944 márciusában 45, vagyunk. 45 márciusában vagyunk.
Halt meg édesapám, igen, az utolsó között, éhen halt.
Igen, hát ezt írják is ugye irodalomtörténeti tanulmányok, hogy Szerb Antal, aki ugye hajtólag az volt a veszte, hogy nem forgatta elég gyorsan és ügyesen a lapátot, őt ugye agyonverték, édesapádnak nem is kellett ezt a tetlegességet elviselni, ja, mert ő éhen
halt.
Beteg
ember volt, különböző súlyos betegségei voltak, orvosságokon élt, és még csak azt kellett, hogy reggeltől estig lapátoljon. Halász Gáborral meg ez szörnyű dolog történt, hogy környékbeli földbirtokos kikérte őt a táborból, mert ismerte a táborparancsnokot, régi tisztársa volt, és azt mondta, hogy elviszem egy napra, elvihetem ezt a rabot, és megetették egy hatalmas magyaros ebéddel, ami a hetek óta nem evett más, mint hígrépalevest, és egy olyan gyomorgörcsöt kapott, hogy meghalt.
De ha jól emlékszem, akkor Sárközi, talán írod is a könyvben, Sárközi Györgyöt is megpróbálták hamis papírokkal kimenekíteni a munkatáborból, de ő talán azt írta, vagy azt válaszolta, hogy nem tudna úgy innen kimentett emberként tovább élni, hogy tudja azt, hogy mondjuk Szerb Antalt és Halász Gábort pedig elpusztítják.
Így van, Tasi Jenő és Görgei Gvidó két fiatal katonatiszt elhatározta, hogy valami hamis napi parancsal beállítanak, hogy nekik azonnal el kell vinni Szerb Antalt és Sárközi Györgyet egy másik táborba. Valahogy ez nem is sikerült igazán. A legenda egy kicsit erőteljesebb, mint ami valójában történt, mert aztán el se jutottak odáig, de megvolt bennük a szándék, és Sárközi valóban azt mondta, hogy ő Halász Gábor nélkül nem megy sehová.
Hogyan látod most így akár a könyv, meg hát egyébként is Sárközi György életpályáját, életútját, műveit ismerve, mi az, ami mondjuk irodalomtörténeti szempontból, vagy irodalomtörténeti szemszögből a legfontosabb, ami a legmaradandóbb az ő életművében?
Szerintem elsősorban a költészete. Másodszorban talán a műfordításai, Thomas Mann és Petrarca.
Ugye az József és testvéreit fordította.
József és testvére, hatalmas mű. Hozzátartozik az anekdóta kincshez, hogy nem is tudott olyan jól angolul, és nem is tudott olyan jól olaszul, és nem is tudott olyan jól németül sem, úgyhogy anyám rengeteget segített neki. Egyszer Thomas Mann Budapestre jött, és Báró 60-i Lajos gyönyörű szép palotájában, a várban vendégül látta azokat az írókat, akiknek közük volt Thomas Mann munkásságához, többek között a fordító, Sárközi György is megjelent, és beszélgetést kezdett Thomas Mannnal, aki egyre rémültebben tapasztalta, hogy az apám borzalmasan beszél németül. De Jézus Mária ezt fordította, ezt a nehéz, nagy regényt, a József és testvéreit, és akkor odatolták anyámat, és mondták, hogy de a felesége segített, és anyám majd pompásan beszélt németül, hogy mindjárt megoldódott a helyzet, a kínos helyzet. Amellett apám, ahogy a judaikai dolgokat abszolút pontosan tudja és értse, azért Benasovszki Imre rabbi segítségét kérte, állandóan segített a József és testvérei fordításában. Szóval a Petrarca versek, a Thomas Mann novellák és a regény, és költészete. Most látom, hogy azért nem egészen lényegtelen ez a Mednyászki Cézár regény, amint oldott kéve. Elvégre egy furcsa történet, egy pap, aki kiugrik a szerzetes rendből, és szerelemre lobban egy nő iránt, majd Ausztráliáig viszi őt az emigráció a 49-es szabadságharc leverése után.
Készült ebből egyébként egy emlékezetes és sikeres televíziófilm sorozat, még valamikor a 70-es években.
Az apám regényéből. Igen. Szóval ezek a fontos dolgok, és hát ugye a válasz, és a márciusi front, és ez a közéleti tevékenység. Úgyhogy ez egy ilyen ötágú dolog, egyik fontosabb, mint a másik, és ez teszi apámat egy lényeges irodalmi személyiséggé, amit az, hogy csak három vékony kötete maradt fenn, és hogy nem élt többet, mint 44 évet, egy kicsit elhalványít, de hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen életet élt, mit tett élete során, akkor, és ez a könyv remélem sokakat ráébreszt erre, akkor kiderül, hogy egy nagyon fontos valaki volt.
Az elmúlt órában Sárközi Györgyről, az ő életpályájáról, életútjáról beszélgettünk, illetve az ezzel foglalkozó Mi erősebb, a dal vagy az orkán című könyvről, fiával, Sárközi Mátyással. Köszönöm szépen a beszélgetést!